Dr. Danyoszky Irén a vendégünk, aki gyermekorvos, most már nyugdíjas, de aktív nyugdíjas, 3 gyermek édesanyja és 13 unoka nagymamája. Hogyan lett orvos?
Egész kicsi gyerekkorom óta szerettem volna az embereken segíteni. Mivel édesanyám védőnő volt, és gyerekeket is tápolta, és mindig olyan szeretettel beszélt róluk, így aztán úgy összejött ez, hogy egész kiskoromban tanítónéni szerettem volna lenni, aztán orvos, és akkor milyen orvos, gyermekorvos. És ebben a nehéz időszakában az életnek, amikor pályaválasztás van, és olyan sok akadály is merül föl a pályának a megválasztásában, mert abban az időben egy lelkész gyerekének nem volt könnyű egyetemre kerülni. Mégis úgy alakult, hogy az Isten megsegített, és ezt az álmot teljesítette. Ennek valami egészen különleges lehetősége van, hogyha az ember gyermekek között és gyermekekért dolgozik. Többek között például azt mondhatom, hogy én nem vettem észre azt, hogy megöregedtem, mert mindig jött az új generáció, mindig kisgyerekekkel, nagyobb gyerekekkel foglalkoztam, és megdöbbentem, amikor a 70 éves születésnapomat úgy egészen titokban rendezte meg a család, hogy húha, hát én már 70 éves vagyok. Minden egyes gyermek olyan, mint egy lelki injekció a környezete számára, családjának, az egész társadalomnak, és aki velük foglalkozik, az mindig fiatalnak érzi magát.
Valamire sejthető, hogy hány gyermeket gyógyított Irénke ennyi idő alatt?
Azt jó leszögezni, hogy nem én gyógyítottam őket, hanem az Isten, és én csak eszköz lehettem az ő kezében. Nem tudnám megmondani a számát, csak azt tudnám mondani, hogy 1960-tól, és még a napjainkig is, mert azért még olyan nagyon tizedárbóccal, de azért még ma is helyettesítek, meg óvodában, iskolában ténykedem.
És hol volt a fő munkahelye?
A László kórházban, ez akkor fertőző betegeknek a kórháza volt, ott az egyik gyermek osztályon, és amikor kikerültem, akkor pedig Kispesten lettem, előbb egy évig iskolaorvos, azután pedig körzeti gyermekorvos, házi gyermekorvos. És olyan érdekes volt, hogy bár én mindig szerettem volna például a Heinpál kórházba kerülni, ami kimondottan gyermekkórház volt, az Isten még ezt is megadta, mert mikor körzeti orvos lettem Kispesten, egy bizonyos idő után integrálták a területet a Heinpál kórházhoz.
Talán több hallgatónak különös volt az előbbi megjegyzése, hogy nem az orvos gyógyította a gyermekeket, hanem az Isten. Most akkor hogy gyógyít az Isten?
Ha egy személlyel kerül az ember kapcsolatba, akkor olyan óriási nagy a felelősség érzete, amit tudván tud, hogy nem tud olyan óriási segítség lenni, és kéri azt, aki tudja, hogy ennek a személynek az életét adta, és aki vigyáz rá, és aki nagyon szereti őt, hogy az ő végtelen szeretetébe, végtelen tudásába, végtelen hatalmába ajánlja az ember, és próbálja meghallani, megérezni azt a sugallatot, amit csak az Isten adhat, hogy ennek a gyereknek abban a pillanatban mi a legjobb, amit nyújthatunk a tudomány révén.
Tehát nem arról van szó, hogy itt a tudomány vagy a hit ellentétben lenne egymással, hanem hogy az Isten az orvoson keresztül is gyógyít, illetőleg megszenteli jelenlétével akár azokat a perceket, amikor diagnosztizál például egy orvos.
Én nekem például nagyon nagy segítség volt az, hogy amikor az új rendelő felépült, akkor méltatlan módon az orvosok nem kaptak öltözőt, hanem csak egy kis raktárhelységbe jutott nekünk hely, aminek csak fönt volt ablaka. Aztán rájöttem, hogy mire jó ez, mert minden rendelés előtt egyedül ebben a kis fülkében, aminek a tetején egy kis ablak. Hát mit tud ilyenkor csinálni egy hívő ember? Fölnéz és imádkozik az Istenéhez, hogy adjon jó ötletet a diagnózis felállításához, kezeléshez, a továbbküldéshez, és hogy az a gyermek ne csak testileg, lelki, hanem szellemileg is gyógyuljon, és ne csak a földi élet boldog részese legyen, hanem örök élete is legyen. És akkor ebben a légkörben sokkal simábban oldódnak meg a konfliktusok, nem jönnek azok a veszekedések, amik enélkül esetleg jönnének, és jobban elfogadják az embert, és betartják a tanácsait, mert érzik, hogy ez szívből jön, és hogy valóban hasznos lehet.
Voltak-e olyan helyzetek, esetek, amikor mint orvos tehetetlennek érezte magát, és volt-e olyan, hogy akár gyógyítás közben is imádkozott?
Visszaemlékszem egy éjszakai ügyeletre még a kórházban, amikor abban az időben még gyógyíthatatlannak számító betegségben ültem egy ügyeletben egy kisfiúnak a betegágya mellett, akinek a mellékveséje mondta fel a szolgálatot, és valami kevés remény volt az életben maradásához. Leállt a veseműködés is, és én ott ültem a cseppinfúzió mellett, és imádkoztam. Mindent, amit lehetett, megadtunk ennek a kis gyereknek, és egyszer csak láttam, hogy elkezd a katéteren csepegni a vizelet. Hát ez valami olyan mennyei ajándék volt, a gyerek fel is épült, és hálás vagyok az Istennek, hogy megmentette. És ez úgy van azért az orvostudományban, hogy haladunk előre, de mindig vannak olyan esetek, amelyek meghaladják az orvostudomány és az orvosok lehetőségét. És azt gondolom, hogy mindig rászorulunk arra, hogy segítséget kapjunk. És hát voltak olyan súlyos betegeink, akiknél az volt nagy dolog, hogy idejében az ember felfedezze a betegségét, például egy súlyos tüdőgyulladást, hogy ott tényleg sürgős kórházi beavatkozásra van szükség, és az is nagyon jó volt, hogy tudtam együtt imádkozni, nem csak családtagokkal, hanem éppen a védőnővel, és együtt tapasztaltuk meg az imádságnak a meghallgatását és a gyermeknek a felépülését.
A bevezető szavakban elhangzott, hogy 3 gyermek édesanyja is. Ezek szerint lehet egyeztetni az egyetemi tanulmányokat, illetőleg az értelmiségi pályát a családdal? Mert ma sokszor azt lehet hallani, tapasztalni, hogy vagy egyéni karrier, vagy a család, és egyáltalán, hogy 3 gyerekkel, tehát még csak nem is 1 vagy 2 gyerek, ez hogy élte meg? Mit tud mondani a mai fiataloknak, akik úgy érzik, hogy ez feszültségben van egymással ez a 2 kérdés?
Így visszatekintve én azt tudnám mondani, hogy ezt akkor lehet megvalósítani, hogyha az embernek igazán mély a hivatástudata a gyerekei felé is, a családja felé is, meg a foglalkozási hivatás felé is, és hogyha beismeri, hogy ez lehetetlen, és mindenkinek a segítségét igénybe veszi. Nálunk például az volt a nagy segítség, hogy a férjem mérnök, őneki éjszakai ügyeletet nem kellett vállalni, és abban az időben nagyon rövid volt a szülés után a gyerekekkel lehetőség az otthonmaradásra, hivatalosan 20 hét, és aztán mivel őnekik ilyen anyatejdiszpepsziás székletük volt, hígabb székletük volt, akkor azon a címen még egy kis betegállomány, tehát mondjuk, hogy 1/2 éves koráig lehettem csak otthon, de 1 éves korig mindegyik szopott, és akkor a lefejt tejet az ügyeletből a családtagok hordták haza például. Tehát a férjem volt a fő segítség, és a másik pedig az édesanyám, aki akkor lett nyugdíjképes, amikor én nekem az első fiammal már vissza kellett mennem dolgozni. És édesanyám minden nap bejárt reggel, és amikor hazaértem, akkor ment ő is haza. Fantasztikus jó érzésem volt, mert ő nagyon szerette a gyereket, szakértelemmel viselte gondjukat, és amit csak lehetett, mindent megtett értük, vitte őket korcsolyázni, zenélni, és különféle órákra, és ő is hát úgy próbálta őket nevelni, hogy boldog gyerekek legyenek, és mindent megkapjanak, annak ellenére, hogy az anyjuk sokat nincsen otthon.
Ma a gyermekei mivel foglalkoznak?
Legidősebb és a legfiatalabb orvos lett, és a középső lett mérnök.
És ők követték a szülőket a keresztény hitben is?
Az olyan természetes volt, hogy ők is jöttek velünk templomba, de valójában ők saját elhívást kaptak az Istentől, saját találkozásuk volt az őket szerető, személyesen szerető, megváltó Úrral.
Lehet hitre nevelni valakit?
Hát én azt gondolom, hogy hittel lehet nevelni, és imádkozva, lehetőleg meg nem botránkoztatva a gyerekeket. Hitre nevelni is lehet talán úgy, hogy az ember kéri az Istennek a munkáját a gyerekei számára, de az biztos, hogy azon túl, hogy az ember igyekszik tévutaktól, zsákutcáktól megmenteni őket, nem tudunk hitet adni, csak eléjük élni példaképpen, hogy minden gondban és minden örömben is az első, akihez fordulunk, az a mi jóságos mennyei atyánk.
A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának volt elnöke. Mi ez a társaság?
Sokan kérdezték annak idején, mikor megalakultunk 1989-ben, hogy mi szükség van rá. Azt kell hangsúlyozni, hogy ez senki ellenében, hanem mindenki javára van. És azokat az orvosokat és egészségügyben dolgozókat foglalja össze egy egyesületbe, akik Jézus Krisztust személyes megváltójuknak tartják. Tehát nem csak úgy elhiszik, hogy van Isten, vagy volt Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt született, hanem személyesen tapasztalják az ő megszólíthatóságát és az életükön való uralmát, sőt, szeretnénk követni őt, Jézus Krisztust minden dolgunkban, tehát családi életünkben, hivatásunkban, és ez szerintem azért nagy dolog, mert lehet valaki keresztény, keresztjén, járhat a templomba, akár intenzívebben bekapcsolódhat egy-egy gyülekezet, egy-egy templomnak az életébe, mégis vannak olyan speciális dolgai az egészségügyben dolgozó embereknek, amik nem valók más emberek elé. Egyrészt nem érdeklik őket, másrészt a titoktartás kötelezettsége is, és mi, hogy egymást tudjuk segíteni, hogy ne égjünk ki a munkában, hogy egymásért és egymás betegeiért tudjunk imádkozni, hogy fölkészültek legyünk arra, hogyha számon kéri valaki tőlünk a mi hitünket, akkor megfelelően tudjunk válaszolni. Mind ezekben, és azon kívül az egész társadalomra nézve is, ha bizonyos veszélyes törvények készülődnek, hogy bele tudjunk szólni, és együtt tudjuk mondani, hogy mi nekünk, keresztény orvosoknak a véleményünk ebben, vagy abban a kérdésben mi.
Mondaná erre példát?
Igen, amikor az úgynevezett életvédelmi törvény lett aktuális, akkor is igyekeztünk a törvényhozókat úgy felvilágosítani az Isten akarata szerinti természeti jognak, az életnek, az értékének a védelmére, hogy minden egyes megfogant élet védelmére szolgáljon a törvény. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy sok harcunk, írásaink nem teljesültek úgy, mint ahogy azt mi szerettük volna, de az az érzésünk, hogy azért ez nem felesleges.
Ugye jól tudom, hogy mindegyik képviselő kap ezekből a levelek.
Minden képviselő név szerint.
Kaptak erre reagálást valakitől is?
Igen, néhányat kaptunk, és érdekes módon a legkülönbözőbb pártokhoz tartozó parlamenti képviselőktől.
Publikus az, hogy hány tagja van a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának?
Hát úgy körülbelül 1500.
És szoktak találkozni is nagyobb konferenciákon?
Igen, országos konferenciánk szokott lenni évente, és akkor régiónként havonta, és tagjai vagyunk egy nemzetközi társaságnak, amelyben több mint 60 országnak a megfelelő orvostársasága tartozik, és így egymást is tudjuk segíteni.